ez a sötvegyőrzet, akik eljöttünk ma délután is az úrházába, mi már ezen a héten harmadik délután, hogy meghallgassuk azt az örömhírt, amelyről eddig is hallottunk, és amelyről ma délután is hallani fogunk. Testvérünk Révész Árpád lelkipásztor tolmácsolásában. Az Úr Jézus nevében köszöntök mindenkit.
Köszönöm szépen az üdvözlést, adja az Úr, hogy így legyen mindünknek, igaz legyen ez az ének, hogy letesszük az életünket, és hálás szívvel magasztaljuk őt. Hogy az ember vagy leborul, vagy kiborul, és ha odaborulunk a Krisztus keresztjéhez, hogy Uram, itt vagyok, megcsináltam, amit megcsináltam, elrontottam az életem, nem tudok megváltozni, de hiszek benned, és kérem a segítséget. Most nézzük meg a forrását ennek, ahonnan ezeket megtudhatjuk, Isten igéjéből. Pál apostol egyik leveléből, amit a korintusiakhoz írt, abból fogunk olvasni az első levél első részéből. Pál apostol első levele a korintusiakhoz, első fejezet 18. verstől fogunk olvasni a 31-ig. Isten igéjét tiszteletből fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Az új fordítású Bibliában a 188. oldalon található ez. Így hangzik tehát Isten igéje. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá. Hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Ennyit olvasunk, most imádkozzunk. Drága Úr Jézus, megszólítunk téged a te igédnek hallatán, segíts nekünk, megértsük, amit üzenni akarsz személyesen és együtt is. Köszönjük a keresztedet, köszönjük az áldozatot, amit megtettél. Kérjük, segíts nekünk úgy válaszolni, úgy reagálni rá, ahogy te azt nagy szeretettel adtad nekünk, hogy a bűneinket eltöröld, hogy örök életet, üdvösséget adjál. Kérjük, Úr Jézus, ajándékozz meg élő hittel, és segíts nekünk, hogy most, amikor hallgatjuk, valamennyien olyan döntésre tudjunk jutni, hogy igent mondjunk rád, hogy leboruljunk a te keresztednél, átadjuk az életünket, bűneinket, és elfogadjuk tőled azt, amit te tudsz adni, a békességet, szent lelked által pedig azt, hogy a szívünket megnyitjuk, hogy lakjad. Lakjad be azt, és legyél az Úr benne, hogy veled élhessünk ezután. Mindezt neved dicsőségére is kérjük. Soha nem fogod megérteni Istent, az ő fia Krisztus nélkül. Soha nem fogod megérteni Krisztust a kereszt nélkül. Soha nem fogod megérteni a keresztet a bűn nélkül. Soha nem fogod megérteni a bűnt a Szentlélek közreműködése nélkül. Ezért kell hirdetni az evangéliumot, az Isten így határozott, ha sok embernek hülyeség is. Az Isten így határozott, az ő nagy bölcsességével, ami nem olyan, mint az emberé, úgy határozott, hogy kihívást ad az embernek, és hirdeti a bűnösöknek az amnesztiát, méghozzá egy olyan módon, hogy az emberek, ha saját eszükkel közelítenek, akkor nem értik meg, de ha kinyílnak az Isten szeretete előtt, és hittel fogadják, gyermeki bizalommal, akkor ővék lesz az amnesztia. Mert az evangélium a bibliai görög eredeti nyelvből elterjedt, ismerté vált a világon, úgy általában nagyjából érti mindenki. Az igazi jelentése az azt jelenti, hogy jó hír, örömhír, de nem akárkinek, csak a bűnösöknek. Ez senki másnak nem jelenthet örömöt, csak bűnösnek. Senkinek nem jó hír, csak bűnösnek. Miért? Mint aki ítélet alatt van, és amnesztiát visznek neki, amnesztia csak az ítélet alatt levő embernek jelent örömöt. Ha valaki most kapna a köztársasági elnöktől egy levelet, hogy megadtam önnek az amnesztiát, azt gondolom, hogy inkább idegesek lennénk tőle, és zavarba jönnénk, hogy hát kérem szépen, engem elítéltnek tart számon ő. Hát nekem nincsen szükségem arra, hogy intézkedjen a ő méltósága, hogy feloldást kapjak, az ítéletet visszavonják, és én megusszam. Hiszen nem vagyok ítélet alatt. De ha ítélet alatt van valaki, és akkor kapja meg, hát az kimondhatatlan öröm, az egy nem megérdemelt, váratlan meglepetés. És az uralkodónak a jósága és szeretete nyilatkozik, nyilvánul meg, és az elítélt a maga nyomorúságában átél egy nagy egy csodát, hogy megszabadult. És a bűnnek a jogos következménye le lesz véve róla, lemegy róla a nagy teher. Hát ez az evangélium, a bűnösök számára evangélium. Aki nem tudja, hogy bűnös, nem tudja, hogy az evangélium mit jelent. És senki nem tudja meg, hogy igazán ez mit jelent, ha nincs prédikálva, ha nem olvassa a Bibliából, ha a Szentlélek nem működik közre. Jézus azt mondta, elküldöm nektek az én atyámnak lelkét, és ő vezet el minden igazságra titeket, és eszetekbe juttatja azokat, amiket mondtam. A Szentléleknek ez a memória frissítő szolgálata van, az embert oda viszi, szembesíti a kereszt Krisztusával, és ott az ember, mikor ránéz az Isten emberre, akit leköptek, megkorbácsoltak, és ott agyon hallgatta a bűnünket, mint Isten báránya, mert nem vádolni jött, hanem menteni jött. A legnagyobb mentő expedíció az Istené. Az Isten óriás plakátja ezen a földön a kereszt. Sokat fizetnek emberek óriás plakáton, hogy az ő portékájukat árulják, vagy önmagukat. Az Isten óriás plakátja a golgotai kereszt. Egy bitófa, egy kivégző eszköz, egy szégyenfa, egy átokfa. Azt mondja az ember, hát ez rossz reklám, hát ez kinek kell? Tényleg kinek kell? Annak kell, akinek amnesztia menti csak meg az életét. Mert a bűneinkkel valamennyien az Isten ítélete felé megyünk, és hogy mikor áll meg a szívünk, szoktam mondani, mi már születésünkkor elég öregek vagyunk ahhoz, hogy meghalhassunk, nem? Mi rokonok lettünk a halállal. Biblia azt mondja, a bűn zsoldja a halál. De az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Na, a fizetésedet akarod felvenni, vagy az ajándékot elfogadni? Hát, te dönts. A fizetés az jár, azért megdolgoztam. Senki nem kap zsoldot, aki nincs állományban. Olyan műhibát nem csinál a sereg. Aki volt katona, azt tudja. Csak azért fogsz meghalni, mert védkezel. Aki nem vétkes, nem bűnös, az sose hal meg. Egyszerűen nem jelentkezik az életébe a halál. De hát úgy tudom, hogy itt Bácskosút falván is ugye 100%-os a halandóság, nem? Mindenki meg szokott halni. Mindenki bűnös, mindenki vétkezett, de nem mindenki érzi. Van olyan állapota a bűnnek, van olyan kómás állapota, amiben az ember nincs önmagánál, mint egy mámoros. Lehet alkoholtól, kábítószerentől, az ördög nagyon tud kábítani, nagyon be tud kábítani. És az ember nem tudja, hogy mit csinál. Elveszi az eszét a bűn. Megöli azt, akivel szövetségben él. Vagy azért, mert útjában van. Az állatnál lejjebb tud menni, mikor az ember elveszíti az Istennel a kapcsolatot, mert mi Istennel vagyunk csak normális emberek. Tehát az Isten óriás plakátja a kereszt. Az ókori Róma romjai alatt a régészek kiástak egy olyan pincét, ami pincének a falán volt egy rajz, megmaradt egy rajz. Ezen a rajzon az látható, hogy ott van egy keresztre feszített emberi test, és az emberi testnek szamár feje van. A kereszt előtt térdel egy fiatalember, és imádatra emel kézzel, ott van, alá van írva, Alexamenosz imádja az ő Istenét. Ez egy valós kommentár, egy magyarázat arról, amiről Pál beszél. Ekkor, amikor a római császárságban a keresztény üldözés megvolt. Nyilvánvalóan ez az Alexamenosz egy udvari rabszolga lehetett a császárnál, aki miután keresztjénné lett, és hűséges maradt az ő drága megváltójához, aki hűséges maradt ő hozzá a kereszt halálra, annyira szerette, vállalta azt, hogy bebörtönözzék a hitért, és cikizték, kigúnyolták ott a cellája falán, hogy na, ilyen szamár vette. Olyan valakit imádsz, aki ennyi. És kigúnyolták. Az embereknek az egyik taktikája, amikor az igazságot kellene megismerni, hogy viccnek veszik, bagatelizálják, ők okosak vagy közömbösek, nem érdekel, nem érint engem. Ha ítélet alatt vagy és az amnesziát személyen szabottan neked küldik, akkor nem mondhatod már, hogy nem érint téged. Isten úgy tudja, hogy nagy bajba vagy. A Biblia azt mondja, hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, te pedig dicsőítesz engem. Pál apostol a keresztre összpontosítja most a figyelmét. És azokra, akik a keresztre valahogy reagálnak. Valaki hittel reagál a kereszt Krisztusára, és annak az üdvösséget jelent, aki pedig a kereszt Krisztusát elutasítja, hülyeségnek, bolondságnak tartja, az, azt mondja Pál, megteheti, de vegye tudomásul, hogy el van veszve. A vesztes oldalon van. A vesztes oldalon. Mert Krisztus jött, legyőzte a bűnt, a sátánt, a poklot és a halált. Úgy jött ki a pokolból, hogy kezébe tartja a pokolnak és a halálnak a kulcsát. Soha senki oda a Krisztus tudta nélkül be nem mehet. Az ördög nem önként ment a pokolra, az Isten tette oda. Az ördögnek nem a pokol kellene, a világ feletti uralom kellene. Aki elfogadja Krisztust, az Krisztus sorsát örökli a mennybe. Aki elutasítja Krisztust, az ugyanaz a Krisztus fogja bekasznizni a börtönbe, az örök börtönbe, a pokolra. Ahol a sátán van. Két lehetőség van, emberek. A Krisztus sorsát, vagy a sátán sorsát akarod-e. A bűnnel háttal vagyunk az Istennel, és arra a sorsra megyünk, olyan, mint a közlekedésben lehet besorolni jobbra-balra, hát a keresztre adott válasz besorolás lesz. Vagy a mennyország menetbe indulunk, vagy marad a pokol menet, a Krisztus elutasítása után. Az egyik a győztesek oldala, másik a veszteseké. Lehet bolondságnak tartani Krisztust. Lehet bolondságnak tartani keresztet, szabad akarata teremtette az Úristen, megteheted. Ő elmondja az ajánlatát, nagy szeretettel menteni akar, de ha ezek után is nem törülsz ilyen nagy szabadítással, amit az Isten felajánl neked, akkor marad a sorsod a vesztesség, a kárhozat, az örök halál, a pokol. Ezt a Biblia világosan tanítja. De ha elfogadod Krisztus pazar ajánlatát, most mondom még egyszer, a bűn zsoldja a halál, vagyis a fizetés ugye a zsold, ráfizetés tulajdonképpen itt most. Nagyon ráfizetünk a bűnre. Nagyon megjárjuk. Azt mondta a sátán, azt hazudta, de hogy haltok meg, hazudik az Isten, én mondom az igazat. Hát aztán most már kiderült. Kiderült, hogy halva születünk, már háttal születünk az Istennek azóta. Kihullott belőlünk az Isten, nem is tudjuk, hogy honnan jöttünk. Kutatja az ember, honnan jön az élet, mert leszakadtunk. A Biblia azt mondja, kezdetben Isten, és személy, nem evolúció, nem fehérje, vagy ez vagy az. Kezdetben Isten, személy. Azért vagy személy, mert ő méltósága személy. Személy csak személy tud létrehozni, nem? Személytől kisebb nem tud személyt létrehozni. Hát azért vagyunk személyek, mert Isten az ő képmására személyiségnek teremtett minket. Csak az ördög úgy megzavarta az egész felfogó képességünket, hogy azt se tudjuk, hogy honnan jöttünk, hova megyünk. Szóval itt Pál apostol arról beszél. Lehet elfogadni az örök életet, az üdvösséget, a mennyországot, ez ugyanaz a szinonim kifejezések. Lehet elfogadni egy módon, hittel, sehogy másként, csak hittel. És a hit az nem a szürke állományunk, az agyunknak, az eszünknek a teljesítménye, a hit az a lelkünknek a válasza, a megszólítása, a hangra, a visszhang. A visszhang nem létezik magától, a visszhang nem kezdeményezhet. Azért lehet ma válaszolni Istennek, mert ő megszólít. Ha valaki ez nem szól, az nem tud neki arra válaszolni. Isten megszólít téged, tisztel téged, embernek tart téged, fél téged, tudja, hogy bajba vagy, tudja, hogy kikészítenek a bűneid, hogy nem tudsz kievickélni, egyedül is be lehet esni, egy gödörbe kijönni, és sokszor nem lehet egyedül. Méghozzá csak föntről lehet, csak föntről jöhet a segítség. Isten látta, és ahogy mondtam, a legnagyobb mentő expedíció az Istené, óriási áldozatot hozott ezért. Ugye néha lehet hallani a hírekben, hogy bányászokra rászakadt a járat, és benne vannak, vagy pedig barlangkutatók beszakadtak, és ott vannak valahol, akkor a technika minden tudását és a technológiát bevetik, hogy milyen eszközökkel lehet kiszabadítani onnan őket. Sokszor milliókba kerül egy ember élet, de kitörődik azzal, hát többet ér, nem lehet forintosítani egy életet. Még egy 200 éves tölgyfát se lehet forintosítani, azt mondjuk csak eszmei értéket lehet satszolni. És amikor kiszabadul az ember onnan, abból a fogságából, akkor mindenki örül. A híradók közvetítik, mindenki örül, hogy élet menekült meg. Jézus elárult valamit nekünk. Azt mondta, figyeljetek, megsugom nektek, a mennyben az Isten angyalai, mikor látnak egyetlen megtérőt, akinek megjön az esze, és oda jön Krisztushoz, elfogadja tőle az örök életet, megdövelik az Isten dicsőítését a mennybe. Fokozzák és dicsőíti Istent, hogy Istenem, milyen szeretet van benned, ezt a szerencsétlen embert kimentetted, megmentetted, és a dicsősége Istennek növekszik vele. Ezt Jézus elárulta. Így mondanám, emberileg nem lett volna kötelessége, de valami ilyet elárulta. Hogy ő tudjunk örülni neki, hogy a mennyben, ahol tisztán látják ennek az értékét, hogy örök kivalóság dől el. Örök élet, vagy örök kárhozat. Mondhatom, hogy mi is úgy drukkolunk hívő emberek mindig azoknak, akik hallják az evangéliumot, hogy fogadjátok el, jöjjetek. Ez egy olyan ajánlat, amit Isten tud, istenes ajánlat. szoktak mondani, hogy cég ajándéka. Hát az Isten cégé a legnagyobb cég. Istennek ez az ajándéka, hogy elveszi tőled a bűnt, ami tönkretette az életedet, és egy új kezdést, egy új lappal indulást enged, amikor Krisztus behívod, elkezdi a nagy takarításod belül, sok-sok begyökerezett szokásod van már a szokás, ami letipor a vágy, belemész olyanba, amit szégyelsz, és nem tudsz szabadulni. Ezt Isten tudja és látja. Nem is fog tudni megszabadulni, sőt, egyre jobban begolyózol. Nem tudsz tőle szabadulni. Ez egy törvényszerűség, a bűn mechanizmusa. De amikor Krisztust behívod, aki legyőzte a bűnt, a sátánt, a poklot és a halált, ő majd kezébe veszi a kormányt az életedben, elfoglalja a szíved trónját, mint király, és ő fogja vezetni a hátralevő életedet, míg elérsz a menny kapujáig, az aranykapuig, míg hazaérsz. Szóval Pál apostol azt mondja, hogy amikor az emberek a keresztről vélekednek, az Istennek is van véleménye, meg nekünk is van véleményünk. És akkor ezt bemutatja. Mi az emberek véleménye, akik elvesznek, és mi az Isten véleménye, és aki az Isten véleménye hallgat, elfogadja, az üdvözül, az megmenekül. Az összefüggését megemlítem, hogy Pál apostolnak a második misszió útjáról van szó, amikor Athénból átjött Korintusba. Athén a tudomány istennőjének városa. Ott a filozófusok magas lőttű gondolatokat beszéltek, vitattak a főtéren, Pál apostol oda ment közéjük, és akkor az ismeretlen Istenről beszélt, akit nem ismertek. Kicsit tetszett is nekik, igazából nem, és ezek után Pál jön Korintusba, Isten lelke vezetésével. Korintus egy bűnös város volt, egy kikötőváros, rengeteg züllött ember élt ott. Pál apostol félt. Le van írva, hogy éjszaka kellett lelki gondozni álmában. Pál apostolt mellé állt az Úr angyala, és mondta neki, hogy Pál, ne félj, csak szólj és ne hallgass. Ne hallgass, mert nekem sok népem van ebben a városban. Meglátod, hogy ha a kereszt Krisztusát eléjük tárod, a bűnösök barátját mutatott be neki, és ott maradt Pál másfél évig még, és egy gyülekezet jött létre, akik megmosódtak a Krisztus vérében, megtisztultak. Pedig paráznák voltak, züllöttek voltak, tolvajok voltak, Isten megváltotta az életüket, és megtisztította. Azt mondja Pál, mikor odament, félelem és reszketés közben, de ment. Annyira félt, olyan erők voltak abban a városban, és nem kívánta semmi része ezt a tisztátalan várost. És mikor odament, azt mondta, hogy nem akarok ékes szólás fölényével beszélni, és valami bölcselkedést, mint esetleg Athénban, hanem hoztam egy döntést. Elhatároztam, azt mondja, úgy határoztam, hogy nem tudok köztetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. És ez volt a botrány. Ha Jézusról, mint egy nagy tanítóról, szociális emberről, gyógyítóról beszélsz, az emberek azt mondják, jé, hát ez jó dolog, ez akkor rendes ember volt. Csak hogy Jézusról úgy beszélni, hogy a megfeszített, a leköpött, a meggyalázott, a megkínzott. Ez senki nem érti, nem is értheti eleinte. Szóval hozott egy döntést, azt mondja, erőtlenség, félelem és rettegés között jelentem meg. Akkor beszédem és igehirdetésem sem emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott, mondja Pál, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy a hitetek ne emberek bölcsességén, hanem az Isten erején nyugodjék. És akkor, mikor megbátorította az Úr lelke őt, akkor ott maradt még másfél évig. Nos, azt mondja Pál, a természetes ember eszével, valaki a keresztet, ha nézi, a keresztet valahogy minősíti, úgy gondolja, hogy hát ez a gyengéknek való. Egy kicsit, hogy akik hisznek ebbe, az a kicsit gyengusok, ez kicsit gyengék. Egy kicsit bolondocskák. Azt mondja Pál, nos, na nézzük meg. Neked is van véleményed, Istennek is van véleménye az egész kereszt kérdésről. Te is látsz valamit a keresztben, Isten is lát valamit. Te is mondasz valamit róla, az Isten is. Te is véleményezed, az Isten is. A kérdés, hogy kinek van igaza. Ki látja jól, mikor véleményezi? Ki tudja jól, hogy miről szól ez? Azt mondja Pál, ha hiszel a kereszt Krisztusából, üdvözülsz. Az üdvösség szó szerint azt jelenti a Bibliában megmenekülés. Jön a szabadító, hogy kiszabadítsa azt, aki fogságban van, aki megsebesült, aki veszélyben van. Ezt jelenti a szabadító szolgálata. Azt mondták, úgy általában, hogy aki ilyet elhisz, az hát bolondságban hisz, viszont az Isten azt mondja, hogy aki ezt nem hiszi el, az maga bolond. Nem elmekortanilag, vallás erkölcsileg. Elveszett. A bűn úgy megzavarta, hogy elveszett. Azzal kell számolnia, magyarán, elfogadod Krisztust, hittel bejön és életedet megváltoztja, bűneit, elbűneit eltörli, megbocsátja, és ugyanaz a Jézus lesz az utolsó ítéletkor a bíró, aki most a bárány. Aki meghalt érted a kereszten. Pál apostol azt mondta Athénben, Isten úgy döntött, hogy egyetlen férfiú által fogja megítélni az egész világot. Mondjuk ugye a hiszek egyben, hogy jön majd, és ő fog ítélni eleveneket és holtakat. És ez így van. Ezt mondja róla a Biblia. Ez a Jézus ajánlja most neked, hogy szeretne megbékélni veled. Béke jobbját, átszegzett kezét nyújtja neked. Jöjj úgy, ahogy vagy. Betegnek nem kell meggyógyulnia, mielőtt orvoshoz megy. Gyere úgy, ahogy vagy. Nem kell megtisztulnod előbb, hogy lejelentkezz a Szent Istennél. Nem tudod magad sminkelni olyanná. Belül úgyis olyan vagy. Kozmetikázni tudja az ember magát. Farizeus lesz belőle. Szent pazék. Belülről kell változni. Belülről. Ahhoz pedig azt kell, hogy belülre kell beengedni Krisztust. Nem csak a szánkra venni. Nincs abban jó Istennél. Hál' Istennek. Ha Krisztus bejön a szívünkbe, ő tud segíteni. Hát nézzük meg, hogy hogy is van ez a dolog. Most eszembe jut, hogy volt olyan szolgálati, körzeti szolgálatom, ahol sokat jártam autóval egyik helyről másikra, és sok stoppos, autóstoppos emberre találkoztam. Az volt a szokásom, hogy a jobb első üléssel letettem a Bibliámat. Aki fölvettem, az vagy ráült a Bibliámra, vagy a kezébe vett. Hát előbb-utóbb a kezükbe szokták venni. És akkor ott volt egy fiú, egyszer azt mondja, hát ez Biblia. Mondom, Biblia. Hát azt mondja, ez bolondság. Mondom, hát te is tudod. Mondom, benne van a véleményed is. Hol? Hát mondom, benne van a Bibliában. Tényleg van, tényleg. Nyisd ki, vannam a közepén. Mi van odaírva? Azt mondja, a Zsoltárok könyve. Na mondom, lapozzál csak a 14-hez. A nagy betű az a fejezetnek a száma. Lapozod a 14-hez. Mondom, én vezetek, nem látom, hangosan kérem, olvasd. Olvassa, hogy azt mondja a bolond a szívében, hogy nincs Isten. Na mondom, látod? Látod, hogy tudta Isten, ez lesz a véleményed. Egy darabig besüppett az ülésbe. Hallgatott. Hát akkor az Isten csak tud valamit. Mennyire ismer minket? Nyitott könyv az életünk előtte. Nézzük azt, hogy hogy nyilatkoztak. Két tábor volt, ugye a Biblia így kezeli, van egyszer a választott nép, a zsidóság, Izrael népe, és a többi a pogányság. Hát mi a pogány tengerbe, néptengerbe tartoztunk. Amikor a zsidók között az Úr Jézus messiási jeleket tett, betegeket gyógyított, csodákat tett, le van írva az evangéliumban, hogy bemozdultak a tömegek, elkezdték követni, és egymás között beszélték, ő lesz a messiás, te, ő a messiás, ő lenne. Azonnal azt mondták, hogy ez az, ezt vártuk. És utána azt gondolták, hogy na majd, ő lesz az, aki majd, úgy római megszállás alatt voltak ekkor, hogy a rómaiakat kipaterolja az országból, és felépíti Dávid leomlott sátorát. Volt egy elképzelésük a messiásról is, egy keret rápróbálták, hogy beleillik Jézus. Hát néha beleillett, néha nem. Ők egy győztes hadvezért sejtettek benne. Azt várták tőle, szabadítsa meg őket a megszállás alól. A tanítványai viszont ahelyett, hogy Jézus ezt fokozta volna, azt hallották róla, hogy figyeljetek, az ember fiát megvetik, fölmegyünk Jeruzsálembe, szenvedni fog a főpapoktól, írástudóktól, és megfeszítik, megkorbácsolják, de ha meghal a kereszten, harmadnap föltámad, ezt már meg se hallották. Péter nagyon intelligensen, tapintatosan félrevonta, azt mondta, Mester, ilyen nem történhet meg veled, Isten mentsen meg tőle, Isten mentsen! Jézus úgy nézett rá, kedves tanítványok, ha engem megment Isten a keresztül, téged nem tudlak megmenteni keresztel a pokoltól, jobban jársz, ha én megyek a keresztre. Még Péter azt is mondta, Uram, meghalok érted? Azt mondja Jézus, engem előzni tilos, talán előbb én halok meg érted. És ha ezt megérted, hogy mi történt, úgy tudjuk, ugye a Kóvátiszt könyvet, ha valaki olvassa, hogy hová még Uram, ott, amikor Péter kivégzése le van írva, hagyomány szerint azt mondta Péter, mikor keresztre feszítették, hogy én nem vagyok méltó, hogy úgy halljak meg, mint az én Uram, kérem, hogy engem fejjel lefele feszítsetek meg. De előbb Krisztusnak kellett meghalni érte, hogy legyen ehhez ereje. Krisztust előzni tilos, és nem is lehet. A Krisztus halála, mikor valaki megérti, ember feletti erőre ad neki segítséget. Szóval az Úr Jézus nem vállalta, hogy népszerű szupersztár legyen, szupermen legyen, aki az embereket eljuttatja, hogy ámulatba ejti, és egy-két szabadítást csinál, és már eléri az emberek ajnározását. Az Úr Jézus viszont látta, hogy ezek az emberek győzni szeretnének. Győzni szeretnének. És látja, hogy te is győzni szeretnél a bűnöd felett, a vágyaid felett, győzni a szükség, a körülmények felett. Jézus látta, hogy ezek az emberek győzni szerettek volna. De ő nagyobb ellenséggel jött megvívni és legyőzni, nagyobb ellenséget, mint Róma. Ő jött a sátánt magát legyőzni, és egy módon tudta csak legyőzni. A szeretet áldozatával. Ma is látja Isten, hogy győzni szeretnénk. A Biblia azt mondja, hogy mindenki vétkezett. Mindenki. Jézus az áldozat a szeretet útját választotta. Ez volt a kereszt útja. Első látása, ahogy mondtam, a hozzá legközelebb állók is értetlenül álltak, botránkoztak rajta, hogy nem értjük. Pedig csak botrányosan szeretett, mint az édesanyák szokták a rossz gyereket. Nem értették. Botránkoztató volt a kereszthalálnak a gondolata. Brutális erővel nem lehet legyőzni az ellenséget. A Titanic építői azt hitték, hogy lehet. Azt hitték, hogy majd ők ezzel a robosztus, hatalmas erővel, a korabeli technikával nincs olyan jéghegy, amit szétnevernének maga előtt. Hát nem ez történt. És a jéghegynek van rá egy jelensége, de csak egy. Mi? Az áldott napsugár. Elkezdi sütni, az pedig elpityergi magát, elkezd olvadni. Micsoda erő van benne. De nem brutális erő, de erő. A szeretetnek ereje egy másféle erő. Nem gyengeség az, erő. Melyikhez kell több erő? Pofonvágnak visszaad, vagy ne ad vissza? Hát nem, ahhoz kell több erő, hogy ne ad vissza. De nem úgy, hogy jöjj, ha most nem lennék keresztény, megvernélek. Hanem belül szabad nem dühöngni. Szabad nem gyűlölni. Szabad nem visszavágni. Szabadság. Ehhez szabadság kell. De nem lehet úgy, hogy magadra erőted. Jézus nem fog vicsorítva, mondta, hogy atyám, bocsáss meg néki. Hát így csak azt mondhatta volna, az ég szakadjon rájuk. Akkor csak az átok nem ő rá rajta maradt volna, hanem ránk fötölte volna. Csak hogy ő jött, mint Isten báránya, magára gyűjtötte, mint mágnes a vasreszeléket, mint szivacs a nedvességet, magába gyűjtötte az egész világ bűnét. Ha csak az enyémet szedte volna magára, már az is undorító lenne. Ha akik itt vagyunk a teremben, a mi bűnünk, az összes Jézusra került volna, már attól rosszul lehetett volna. De nem csak ennyi. Ádám, Éva, az első bűnözők. Kain az első testvérgyilkos. végig, ameddig csak megyünk a két világháború, most hogy mondjak valamit, hogy a boszniai háború, meg sok egyéb háború, mennyi ártatlan ember halt meg. Senki nem tudja miért. Illetve Bibliából tudjuk, hogy miért. Jézus azt mondta, a sátán eszközei voltak. A sátán emberölő volt kezdettől fogva is a hanukság atya. Azért jött, hogy ő jön, lopjon, raboljon, elrabolja a tisztaságodat, a békességedet. Kikészítsen. Ha ezt csináljuk, packázzunk. Jelenleg egy fertőben élünk. A hívő emberek azt mondjuk, Jézus, gyere már. Már nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Ha többen lesznek a hülyék, azt hiszik, hogy ők a normálisak, nem? Egy idő után úgy néznek rád, hogyha tisztán vagy. Jött hozzám egyszer Szegeden, mikor a főiskolán, itt szolgáltam egy lány, hogy egész nap röhögött rajta az osztály, mert kiderült, hogy egyedül ő volt szűz az osztályban. Az osztályfőnökétől kezdve minden lány csak nevették, csúfolták egy darabig. A lelkük mélyén megirigyelték. Az a szektás, aki nem megy az áravattal. Az igazságra nem számít. Bíróságra sem számít. Nincs igazságszolgáltatás, sőt már jogszolgáltatás sincs. A sztárügyvédeket lefizetik, és azok majd jó beszélőkével megnyerik a pert. Ez van ma, mondta a magyarországi legfőbb ügyész rádióban. Sárba van tiposva az igazság. Krisztus azért jött, hogy a kereszten magára szedje az összes átkunkat, bűnünket. Tehát azt látjuk, hogy amikor a szeretetnek ez a dinamitja tudta csak legyőzni az ős ellenségünket. A pogányok viszonyulása viszont, Pál azt mondja, hogy tessék belegondolni, kiáll a pogányok közé, Pál apostol is azt mondja, hogy emberek, volt egy áslegény, a tanító lett, meghalt, és főben járó bűnösként keresztre feszítették, na hát ő az Isten fia, higgyétek, hogy ő örök életet tud nektek adni. Első hallásra ez, aki nem tudja, hogy miről van szó, butaságnak tűnik. Viszont amikor kifejti Pál a Szentlélek erejével, hogy mi történik, akkor szembesül mindenki a kereszttel. Szóval azt mondja itt, hogy a világi bölcsesség a keresztet bolondságnak nézi, a maga eszével, a maga filozófiájával. Viszont a világ bölcsességét meg az Isten látja bolondságnak. A kérdés, hogy kinek jobb a látása. Ki lát helyesen. Bölcsesség kezdete az Úr félelme. Szégyen fán halt meg, átok fán halt meg, ez igaz. Csúnya fán halt, ez igaz. De miért? Nem a túlerő győzte le. Sokan ezt hitték, még Péterék is. Letagadta szegény Péter zavarába, hogy valaha ismerte ezt az áldott orvost, áldott mestert, az Isten fiát. Nem értette a keresztet senki. Teljesen egyedül maradt, de ő tudta, mit csinál. Ő tudta. Tudta, ha nem megy oda, akkor neked annyi meg nekem. Visz a bűnöm, megvan a jegyem a pokorra. De jött Jézus, hogy széttörje ezeket a kötelékeket, és kiszabadítson. Átok fán halt meg. A kereszt ítélet egyébként minden önmegváltási próbálkozásunk fölött. A Biblia sehol nem engedi meg, hogy létezik reinkarnáció. Elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, így mondja a Szentírás, és utána ítélet következik. Oda kell állnunk a Szent Isten elé, szemébe nézni és elszámolni az életünkkel, mert ugye büszkék vagyunk, hogy mi erkölcsi lények vagyunk, felelünk a dolgainkért, nem mint egy állat. Felelünk. Egyszer Isten előtt felelünk az egész életünkért. De nem tudunk elszámolni. Ha csak Krisztus nem jön hozzánk úgy, hogy vele jól járunk. Az biztos, hogy Isten megtette, amit megtehetett. Azt a példát mondom el, mert nekem nagyon kifejező. Jött egy kislány haza az iskolából, és azt mondta, anyukám, vegyél szép kesztyűt, lehet olcsón kapni, láttam a kirakatban. És akkor, amikor az anyja megértette, hogy a gyermek most gondolkodik valamin, valamire rá jött. Leültette, ugyanis kezdte szégyelni a gyermek, hogy az anyjának csupa forradás volt a keze, nagyon ronda volt, csúnya volt. És gondolta, hogy szép kesztyűvel kellene letakarni, hogy büszke lehessen az anyukájára. Így megszégyelte. És akkor azt mondta az anyja, tudod gyermekem, miért ilyen a kezem? Kicsikorodban a tűzből mentettelek ki így, és vittelek, és azért ilyen a kezem. Azt mondta a gyermek, anyu, neked van legszebb kezed a világon. Neked nem szabad kesztyűt hordani soha. Én büszke vagyok most már ezekre a kezekre, a sebekre, mert tudom, hogy érettem történt. Nem fogod szégyelni soha többé Jézust, ha megérted, hogy a szégyenfán cserélt veled. Azért lett átszegzett keze is, azért kapott ő is koronát, hogy leszedje rólad az átkot. És nem hogy szégyelnéd, hanem dicsekedni fogsz ezzel. Amikor az én fiaim bejöttek, ötös kaptak az iskolába, ajtóktól jöttek. Úgy, csak úgy ragyogtak, dicsekedtek, mert örömük van. Örömük volt. És amikor te megérted, hogy Jézus a kereszten a gyalázatodat vette át, akkor büszke leszel rá, felemelt fővel fogod áldani őt, hogy Uram, ennyire tudtál szeretni. Azt üzeni a kereszt most is neked, hogy szeretlek, szeretlek, szeretlek. Ilyen az Isten. Szeret megbocsátani, szereti elrendezni, levenni rólunk a bűnünk terhét. Azért, hogy kibéküljünk vele, megbéküljünk, megpihenjen idegrendszerünk, egész lényünk. A keresztnek van egy dicsősége. Az emberi vallásosság büszkesége ott halálos csapást kap a keresztnél. A keresztre negatívan reagálni, abból gúnyt csinálni, az az ős bűnünk, az Isten elleni lázadás, a kivagyiság, büszkeség. Ez a legbelsőbb bűnünk, az ős bűnünk, a büszkeség, az Isten szembefordulás. A világ bölcsessége, humanizmus, nihilizmus, ateizmus, minden ilyen izmus. Elismerés utáni vágy. Az ember tulajdonképpen ünnepli magát a tudományért, ünnepli magát a tudásáért, a bölcsességért, a maga bölcsességért, gazdagságért, presztízsért, egyebekért. Büszke vagy arra, hogy Jézust elfogadtad már, és büszke vagy arra, hogy Jézus a szabadítód személyesen? Vagy arra vagy büszke, hogy te bezzeg nem hajolsz meg előtte? Lehetsz erre is büszke, de akkor vedd tudomásul, hogy elvesztél. Mert aki elveszett, az beszél így. Pál azt mondja, nekünk a keresztről való beszéd nem bolondság. Mert az Isten dinamisz, a dinamisz görög szó van itt, a dinamit is ebből lett. Erő. Óriási erő van benne. A szeretet dinamitja. A másik pedig, ha valaki elutasítja, akkor marad rajta a szégyene. Nagyon szégyelni fogod, ha rajtad lesz majd az a bűn, amit levehetett volna Jézus. Rossz oldalon vagy, ha így gondolkozol. De Isten szeret téged, és hív, gyere át a másik oldalra. Gyere át Krisztushoz. Jöjj hozzá, hittel. Az ember vagy leborul, vagy kiborul. Nagyon nagy harc folyt, dőlt el a kereszten. Egyszer egy lelkipásztor ment keresztül egy erdőn, és tisztáson látott egy gyermek serege, azok egymás felé fordultak fejjel, egy kört alkottak, nagyon el voltak valamivel foglalva, mert észre se vették, hogy ő közelít, és ahogy megy közelebb hozzájuk, hallja, hogy valami madár csipogás, fájdalomtól csipogó madarak síró hangja hallatszik, és oda megy, látja, hogy egy kalitkába énekes madarakat összeszedtek a gyerekek, és botokkal szurkálják. Azok meg jajgatnak a fájdalomtól. Rájuk szól, gyerekek, mit csináltok? Hát ezek énekes madarak, ezeknek nem ez az igazi hangja. Én ismerem a hangjukat, gyönyörű hangjuk van, dicsérik vele az Isten. Mit csináltok? Mi köze hozzá? Szórakozunk. Aztán mit csináltok velük? Hát, ha amikor megdöglenek, odaadjuk a macskáknak. Azt mondta, gyorsan megnézte, mi van nála. Összeszedte az összes pénzét, azt mondta, gyerekek, adjátok nekem őket. Odadom. Nagy érték volt. Kikapták a kezéből, elszaladtak. Ő pedig megfogta a kalitkát, kinyitotta az ajtót, elkezdte ütögetni az oldalát, és azt mondta, repüljetek, énekeljetek. És akkor jött az eredeti hangjuk, amit az Isten adta nekik. És a csodálatos, szép hangjuk jött, ami az ő saját hangjuk. Most ugorjunk egy nagyot az ősidők hajnalára. Krisztus és Lucifer találkozik. Azt mondja neki Krisztus, te Lucifer, mit csinálsz az emberről? Hát ezek sírnak, ezek veszekednek. Ezekben olyan erők vannak, ami nekik fáj. Ezek szenvednek. Hát csak szórakozok velük. De mit csinálsz velük? Ha utána majd jönnek a pokorra hozzám. Jézus azt mondja, ezeknek nem ez az a hangjuk. Ezek Isten dicsőítésére vannak teremtve. Én ismerem őket, mindegyiket. Ezeknek nem ez az igazi mi voltuk. Mi között hozzám, mondta Lucifer. Azt mondta Lucifer, tudod mi? Mi az ára? Könnyed ezüstje, véred aranya. Ez az ár. Ugorjunk megint egy nagyot, Getsemáné kert, nagy csütörtök éjszakája. Jézus ott van, vért merejtékezve tusakodik, mondja, atyám, nagyon keserű ez a pohár. Képzeld el, benne volt az egész világ bűne. Jézus sose ismerte, mi az, hogy bűn. 33 évig itt élt, sárgolyón, de nem volt sáros. Mi már születésünk óta tudjuk, hogy a bűn packázik velünk. Jézus nem tudta. De atya gyönyörködött benne. De most, amikor eljött az óra, akkor az történt, hogy aki bűnt nem ismert, mondja Pál, bűnné tette értünk. Azt mondja Lucifer, na, tartod még? Tudod, mi az ár? Könnyed ezüstje, véred aranya. Érnek neked annyit? És Jézus igen mondott rá és rám. Azt mondta, atyám, borzasztó ez a csere, hogy én most belemegyek az állapotukba, hogy átvegyem, magamra vegyem, mint Isten báránya, összes bűnt, az átokkal, a büntetéssel, a pokollal, a halállal. De ha nincs más mód, akkor legyen meg a te akaratod. Csak ez az út volt. Nem volt más, de nem tért vissza. Vállalt téged és engem, mert szeretett. Lement a halálba, legyőzte a bűnt, a sátánt, a poklot és a halált, és úgy jött fel, hogy diadallal legyőzte az ős ellenségünket. És aki ezt a Krisztust hiszi, a kereszt Krisztusát, annak örök élete van. Nem megy a halálra, átment már a halálból az életbe. Most én mutatom ezzel a illusztrációval, mi történt Krisztus keresztáldozatot. Ez a kezem most engem képvisel. Ez a könyv pedig az összeírt összes bűnömet, amit csak valaha elkövettem. Itt van Isten, csak a bűnömet kellene elvinni az útból, hogy vele közösségbe legyek. De a bűnöm elválaszt. Mit tesz Isten nagy szeretetéből? Ide küldte az ő fiát, ez a kezem éppen olyan, mint a másik. Jézus éppen olyan ember lett, mint te és én. És amiről Ézsaiás próféta már 700 évvel Jézus földre jövetel előtt profétált, ami így hangzik, mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk vétkért. Az előbb még rajtam volt a bűn. Most hol van? Krisztuson. A bűn nem lehet egyszerre két helyen. Ahol van, ott lehet megbüntetni. Jézus bűnhődött a bűneinkért, lement a pokolra, elszenvedte a halált, legyőzte a bűnt, sátánt, poklot és a halált, és visszament oda a dicsőségébe, ahonnan jött, és most már nincsen akadálya, hogy vele mi közösségbe legyünk. Ez történt a kereszten. Ezért a pillanatért született. Ez egy csodálatos dolog. Így történt a megváltásunk. Hát, a Bibliában, ahogy Pál apostol itt beszél, egy nagyon érdekes kép van. Azt mondja Pál apostol, hogy testvérek, nézzetek csak kicsit szét magatokat. Hogy Isten kiket toborzott magának? A senkiket, gyengéket, nem befolyásosokat, akik rosszul éltek, vagy bután éltek, vagy elrontották az életüket, lehet nem akarták, de így sikerült. Isten azt mondja, na gyere csak a keresztre, segíteni fog. Azt hittem, mondom, uram, hát Isten keresztétikai érzéket. Hát ilyen társaság kell neked. Ezeket válogattad ki, köztük engem, meg a többieket. Aztán utána láttam, hogy ó, hát azért tud valamit az Isten. Tessék megnézni ott a 30. verset. Az van leírva, hogy tőle vagytok ti a Krisztusban, ez a helyhatározó rag, Pálnál azt jelenti, mint a madár a levegőben, a hal a vízben, a keresztény Krisztusban. Benne van elrejtve. Krisztussal képez most már egy ember számot. Azt mondja, őt adta nekünk, hozzánk, bölcsességül. Miért? Hogy most már ne éljünk balga után, hanem a krisztusi bölcsességgel az életünknek fog változni. Utána le van írva, hogy megszentelődésül. Hogy az életünk, ami szentségtelen volt eddig, most már az ő tulajdona legyen, és az ő számára a vele való közösségben általa megszentelődünk, tisztulunk. És az is le van írva, hogy megigazulásul adok. A megigazulás egy bírói fogalom. Azt jelenti, ott áll a vádlott, mondja rá a vádló a bűnöket, bíró hallgat, hallgat, végén vagy feloldja, vagy azt mondja, ez és ez az ítélet jár érte. Na most, ha semmi vád nem áll meg, nem igaz, akkor a végén a bíró azt mondja, hogy kérem szépen, semmi nem igaz magára, ártatlan mehet. Ezt mondják, megigazulva távozik. De a dolog nem így van. Úgy van, ott vagyunk, és minden vád igaz. Minden vád igaz. Várna ránk az örök büntetés, halál és kárhozat, pokol. Akkor fogja Krisztus, az atya, előveszi a Krisztus szemüveget, most így nevezem azt a szemüveget, hogy Krisztus, mint egy szemüveg, és akkor megnéz még egyszer, azt mondja, nem, hát ezen nincsen semmi. Akkor mehet, megigazulva távozik. Ez történik. Krisztusért nem látja többet rajtad a vádat. Miért? Mert Krisztus magára szedte. Ez a csere, ez a kereszt, ez a keresztnek a dicsősége. Tehát Isten hozzánk adja Krisztus bölcsességül, szentségül, megigazításul és megváltásul. Ő bűnhődött azért, hogy mi szabadok legyünk. Mondok egy modern példázatot. Valaki azt mondja, ez egy vicc. Én azt mondom, modern példázat. Ment egyszer a kisegér, meg az elefánt egy ilyen lemezhidon. Mikor a tetején járnak, egyszer csak felnézett a kisegér az elefántra, azt mondja, hé, hallod, hogy dübörgünk? Na, hát egy egér meg egy elefánt, elég nagy zaj csak, ugye? De az átlag számít. A Krisztussal jársz, az átlag számít. Krisztus meg te, a győzelem. Egy kisegér, hát mit? A karmolászás a legfeljebb egy ilyen kandi kamerával vagy mikrofonnal lehetett volna kierősíteni. De amikor egy elefánt odalép egy bádok hídra, az nagyon dübben. Amikor Krisztussal jársz, olyan átlagod lesz, mert az Istennek tényleg van esztétikai érzéke. Mert ha egyszer valaki nulla volt, mert azt mondja, senkiket, Isten a senkiket kiszedte. Vannak itt gyerekek, a matematikusok. Ha leírunk 3 nullát, az mennyi? Mennyit ér? 0. Leírunk 6 nullát, az mennyit ér? 0. De ha 6 nulla elé írunk egy 1-es, akkor mi van? Akkor a nullák megkapják az értéküket. Ha Krisztus odáll ehhez a díszes csapathoz, olyan átlagot kihoz belőlünk, hogy csak na. Hát ez a kereszténység. Így lesz az élet. Aki átadja Jézusnak a nullához, hozzájön ő, és abból lesz valami. Mint a Mátyás király kőlevese. Ugye? Szegény asszonynak csak a vize volt, meg a kavics, és azt mondja Mátyás, hogy tud úgy főzni, hogy csak egy kavics kell hozzá. Utána viszont elküldte a boltba, hogy hozzam bele minden hozzávalót. Azt már ő fizette. És a kőleves. Egész jó ízű lett a végén. Hát, amikor Krisztus bejön az életedbe, meg fogsz gazdagodni. Egészen más átlag fog kijönni belőle. Hát ez az, amit Isten nagy szeretete vár téged, akarja, hogy kifejezd, hogy mi a véleményed a keresztről. Elfogadod, hozzájössz. Ide írtam magamnak, Pál apostolnak a keresztről mondott úgynevezett arszpoétikáját, de hogy ez volt az ő krisztológiai keresztről való tanításnak a eszenciája, lényege. A Galata 2.20 így hangzik. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Azt az életet, amit most testben élek, az Isten fiában vetett hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Micsoda szeretet. Annyira szeretett, hogy önmagát adta értem. És Krisztussal együtt most már keresztre vagyok feszítve, és hagyom magamban őt élni. Jobban járok, ha ő él bennem. A másik Galata 6.14-ben, az pedig úgy van, én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint ami Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által megfeszítetett számomra a világ, és én is a világ számára. Mikor megtérünk, akkor felmondunk a világnak. A világ sajnál is. Aki azelőtt benne volt minden buliba, mikor megtér az, akkor felmond. Azt mondják, szegény ember elveszett. Szegény ember, pedig nem szegény. A most lett gazdag, mert Krisztus jött be az életébe. Szabad neki. Egyszer egy hívő ember, egy Kovács Inas volt, egy fiú, ráütött a kalapást az ujjára, és ugyanis szívta a fogát, mert hát fájt neki. Csak azt mondják, a többiek miért nem káromkodsz? Ha neked nem szabad, mert te hívő vagy. Nem, azt mondja, nekem szabad ilyenkor, nektek meg kell. Nekem szabad, de nem káromkodok, szabad nem káromkodni. Nektek meg nem lehet nem káromkodni, nektek ilyenkor kell. Úgyhogy nincs mit, nem kell lesajnálni egy hívőt, hogyha nem teszi a bűnt. Mert szabadsága van. Honnan? Nem önerőből, a benne levő Krisztus. A behívott szívedbe Krisztust, bejön a Szentlélek. Bejön az Atya a szívedbe, a teljes Istenség. Mert Jézusban a teljes Istenség foglalkozik velünk, nem egyharmad Isten. Nem lehet úgy találkozni Jézusra, holnap a Szentlélek, a hónap után az Atyával. Ilyen nincsen. Mert Krisztusban a teljes Istenséget küldte ide az ég, és aki befogadja Krisztus hitáltal, az befogadta az Atyát, befogadta a Szent Lelket egyszerre. És akkor majd elkezdődik, ha befogadtad Jézust, elkezdődik a lelkednek az újjászületésével egy új élet. És ezt kell táplálni az igével, táplálni az imádsággal, táplálni a közösséggel, a testvéri találkozókon, és Jézusról el kell híresztelni, eldicsekedni vele, hogy Jézus él, én találkoztam vele, te is találkozhatsz vele.